archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Beszélgetések Horeb tanár úrral. Szomori Dezső regényének rádióváltozata. Első rész. Bevezetés.
Horeb Homér tudományos jelentősége és munkássága sokkal ismeretesebbek sem, hogy ezekre emlékeztetni kellene. Egyéni sorsa is, bánatainak és örömeinek minden prizmáival azok közé az embertörténeti dokumentumok közé tartozik, amelyekből jövendő idők és nemzedékek a múltak minden ostobaságát, gonoszságát és igazságtalanságát szokták megítélni. Semmi sem hiányzott dicsőségéhez. Mert bizonyos politikai áramlatok során még abban az üldöztetésben is része volt, ami a történelem tanulsága szerint minden nemzet nagyjainak kijár, és úgy mutatja meg ezeket, a nemzetekhez igaz nagyjait, hogy az áldozatok közt kell őket keresni. Ha olykor Hegel és a francia filozófusok után való elepedettsége látszólag csorbították is egyéni különvalóságát, mindez korán sem jelentett szolgai utánérzést vagy másodfokúságot. Inkább azt a természeti tüneményt releválta, amit a vérmérséklet, értelem és jellem azonossága termel ki, egy azon forrásból táplálkozván, egy azon gondolat mélységeiben bolyongván, mint egy szellemi ikertestvérben. Az élettel nem lehet vitatkozni, mint ahogy azt lehet filológiai kérdésekben. A régi Arábia története és a szasszanidák korszaka Ázsiában megengedi a sok föltevést, verzátusságot, költészetet és fantáziát is, és még sok másfajta csalafintaságot. Az élet jóval kevesebbet enged. Az élet majdnem semmit sem enged. Itt végül minden azokban a kiszabott lehetőségekben omlik össze, amelyek nagyobbszerű regényesség nélkül, költészet és fantázia nélkül, talán éppen a maguk egyszerűségében nyújtják az emberi létnek azt a drámaiságát, amelynél nincs semmi a világon siralmasabb.
Első beszélgetés a madarak nyelvéről.
Az alkonyatban, a Margit szigeten, Horeb tanár úr magányosan ült egy padon, a platánok alatt, és súlyos fejét szellőztette, mint egy gazométert, a levegő minden irányában. Fekete kemény kalapja elnyűtten pihent mellette a padon, azzal a sajátos hozzátartozással, mellyel bizonyos ruhaneműk megosztják sorsukat és melankóliájukat tulajdonosaikkal. Magam is valami tárgyi vonzódással ültem le Horeb tanár úr mellé irónikusan, mint ahogy az ember egy ilyen kopasz tudós mellé ül. Milyen szép feje van a tanár úrnak, mondottam elérzékenyedve. Kár, hogy mindig úgy el szokta rejteni, filozófikusan, a kalapja alá.
Szép feje van Teopompusznak és Széchenyi Istvánnak.
felelte elhárító szerénységgel és tájékozottan.
A szép fej első követelménye, plasztikailag szólván a szakáll. Az olyan vastag, tömött, bodros szakáll, amilyen például Anakreonnak volt. Hogy úgy szólván abszorbeálja és felfolja a bőrt szőrszálai tömegével, amelyben az arc örökre elmerül.
Egyébként mivel szolgálhatok?
Kérdezte azzal a fölényes idegenkedéssel, melyel általában orientalisták viseltetnek laikusok iránt. A salamoni időkkel foglalkozván, jegyeztem meg inszinuálóan, talán lesz olyan kegyes megvilágítani sötétségeimet egy némely legendával.
Hallja csicseregni a madarakat,
kezdte Horeb tanár úr abban a kérdő formában, mely a tudósi modorában a féle bevezetés szokott lenni. Hallom, feleltem érdeklődve, mert a fejünk felett csak ugyan madárfügy hallatszott az ágon.
Ezek rigó madarak, de amelyekről én beszélnék magának, azok egyszerű kis szarkák voltak egy cipruson, Salamon király idejében. Ez egy régi mese, midrászi mese, ha úgy tetszik, és talán maga is hallotta már. Mégis szívesen megismétlem, mert szimbolikus értelme örökbecsű előttem.
Előttem is? Mondottam minden esetre.
Tehát ezek egyszerű kis szarkák voltak, egy hím szarka és egy nőstény szarka, akik egy magas cipruson ültek azon a vidéken, ahol Salamon király temploma fölépült. Ön tudja, micsoda világcsodája volt ez a templom. Isten dicsőségére az egész napkelet, Főniciától Kannánáig csak erről a hallatlan épületről beszélt, mely 18 márvány teraszával egymás fölé építve a legmagasabb egekig vonta föl csodálatos oszlop sorát az aranysasok és aranyoroszlánok olyan masszív tömegével, hogy ez túlszárnyalt minden egyiptomi építkezést, és csak ugyanannak az elegáns várkasténak tűnt, amelyet Jehova méltónak fog találni arra, hogy oda végleg beköltözzék. Ez lévén a helyzet. Salamon király jókedvel jött ki a kertjébe, és leült egy kőpadra. Éppen ama ciprus alatt, amelyen a két szarka csicsergett. De mivel innen nyílt a legszebb kilátás is a templomra, a király megelégedette szemlélte nagy művét, két szőrös kezét dörgölve, és csak akkor borult el egy pillanatra, amikor a költségvetés jutott az eszébe is, a rengeteg számla, amivel még tartozott részben a tíruszi királynak azokért a kiválasztott és extra finom cédrus sudarakért, amelyeket az Libanonból szállított, amofír, ahogy a kereskedők mondják. Na de a nap éppen leáldozván az oszlopsorok fölött az egész templom végtelen kőmasszáival merő aranynak tűnt az égben. Mindegy, kiáltott fel a király elragadtatva, nem fontos, mi bekerült, és már kézilantját kapta föl, hogy a legboldogabb énekek énekébe kezdje, amikor hirtelen figyelmes lett a madarak hangjára, amelyet tudva levőleg épp úgy értett, mint az emberi beszédet. Pontosan hallotta akkor, amint a feje fölött a ciprus lombjában a hím szarka, azt mondta a nősténynek. Benagyra van Salamon az ő templomával, holott csak egyet rúgnék a kupoláján, hogy az egész menten felborulna. Mire Salamon király égtele haragra gerjedt, amint azt szoktam ide szamárságért, és rögtön maga elé citálván a vakmerő csicsergőt, keményen rászólott a madarak nyelvén. Mit mertél te mondani, te szarka? Hogy te feldöntöd az én templomomat? S már azon volt, hogy agyon csapja. Ó, királyom, sipongott a szarka. még ez egyszer könyörülj rajtam, hiszen csak azért mondtam az egészet, hogy egy kicsit imponáljak a menyasszonyomnak párzás ideje közeledvén. No, eredj, felelt elnézéssel a király, bölcsen megérte minden lelki dolgot, még az ilyen kis szarkamadár hiúságát is, és haragja csillapodván fölkapta a lantját, megindult lobogó köpenyével, s elment, miközben a madár visszarepült a fára, és mikor ott volt megint a sűr lombok között az ágon, s megint büszkén a tollát borzongatta a kis nőstény szarka, azt kérdezte tőle, mit akart tőled a király? Szépen megkért, hogy ne bántsam a templomát, felelte a hím szarka.
Ó, a szemtelen!
No, lássa!
A tanár úr akkor hirtelen a kalapja után nyúlt, miközben sértődötten pillantott fel a platánra, a rigó madarak irányában.
Második beszélgetés. Egy ékiratról.
Néhány nappal később Horeb tanár úr, orientalista és asszirológus, Goldziher és Varjasi tanár úrak híres ellenfele egy könyvesboltból jött ki a Váci utcában, amikor meglátta. Közismert eredeti divatja szerint fekete kemény kalapja oly lehetetlenül mélyen volt a fejébe nyomva, hogy a füle két felé állt, kínosan legörbülve a karima alatt. Úgy kellett valahogy meghajolnom fél oldalt a kalapja alá, hogy a szemébe nézhessek, s köszönthessem. Jó napot! Mondtam igen élénk hangon, amit a rohamsisakos fej megkövetelt.
Jó napot!
Felelte egy gyakorlott pillantással, sötéten a kalapja alól, mint egy tömlöc ablakból.
Éppen jó, hogy látom.
Igen, mert én önt nem. Feleltem az egyik fülnek, mert igazából alig láttam mást.
Ön újabban sokat foglalkozik velem. Noha a közepes szakértelemmel.
Folytatta keserűn Horeb tanár úr, és még hozzátette rezignáltan.
Na nem baj, ha jól esik. Miért ne? Na de mondok én önnek talán illetékesebben egy rövid kis történetet. Egy szíriai ékiratból, amit megírhat az újságba.
És a könyvesbolttól a piaristák palotájáig elmondta a következőket.
Mikor egy nap Antiohiában az impérium gondolata nyugatról keletre tolódván valakit királynak kikiáltottak, a nép újjongott, és látni kívánt az uralkodót, akit eddig sose látott. Na, gyerünk, abukalak! Fordult az új király egy kegyencéhez, aki épp ott volt a közelében. Te lész a hadsegédem. Rögtön öltöz fel szépen, amint én is öltözöm, aztán fogasd be két szép arab lovat a kis sárga kocsimba, elkocsizunk az Orontes partjáig, hogy ilyen formán a nép megismerjen engem. Nagyon helyes, felelte Abukalak, és gyorsan felöltözve már várta is a királyt a kocsiban, mert még nem tudta, hogy ez nem volt illendő. Előbb beszállnia. A király is beszállott, és odaszólt a kocsisnak. Az Oronteszig és vissza! Ó, vissza? Azt már nem tudom. Morogta a hadsegéd a fogak között, amit nyilvánvalóan valami gonosz tervet forralhatott magában. Tessék, kérdezte a király. Nem mondtam semmit, felelte Kalak, és már végig jöttek az úton. És amerre csak jöttek a cédrusok alatt és az olajfák mentén, a nép újjongott, kiáltott, éljen a király! És voltak itt a honbeliek között cilíciaiak és jó atyafiak Frígiából, akik csak nézték a szép fogatot és éjjeneztek. de nem tudták, melyik a király a két aranypaszomántos közül, aki a kocsiban ült, és jobbra-balra fordulván kérdezgették a benszülött antióhiaiaktól, melyik a király. Azt mi sem tudjuk, felelték ezek, és mint a futótűz terjedt hirtelen a kérdés szájról szájra, melyik a király? Melyik a király? És már mindenfelől zúgott a hang, ahogy mind többen és többen lettek az utcán. Melyik a király? És végre a kocsiban is meghallották ezt. Ha te kevésbé ülnél ilyen büszkén mellettem, súgta a király hadsegéde fülébe. Ezek mind tudnák, hogy én vagyok a király, de te még büszkében ülsz, mint én. Ez igaz, felelte Abukalak. De viszont engem is megválaszthattak volna, nem igaz? Kérdezte szigorúan. A helyzet az, felelt a király már-már kissé idegesen, hogy engem választottak. És illő, hogy a nép meg is ismeri, akit megválasztott. Rendben van, felelte a hadsegéd, és rögtön egy hirtelen mozdulata úgy kilökte a kocsiból a királyt, hogy ez szinte röpült szegény, s egy nagyot zuhant végül egy babérbokor tetejére. Aranypaszomátosan. És akkor a barbár tömegek előtt a felség személye iránt nem volt kétség többé. Mind rohantak a kocsi után a sok népek, öröngő üdvrivalgással, és az ünnepi zsivaj oly messze zúgott el, hogy még az Oronteszen is túl 120 mérföldnyire meglepett hajósok gályáikkal megálltak a tengeren. De a bús királyhoz a babér barogyva egy magányos idegen közeledett akkor, név szerint Flavius Corippus történetíró, aki éppen egy királyválasztásra jött el Antiohiába történelmi tanulmányok céljából, és elvegyülve a nép közé az egész jelenetet látta. Na, ébredj te szegény ember, mondta, és a király fölé hajolva átfogta a derekát, és kiemelte a bokorból. És lágyan a sebeihez is ért, a vérét szárítgatva finom sejemkendőjével, mire a király nyöszörgő megszólalt. Hát te nem rohansz a többiekkel? Kérdezte csodálkozva. Én nem, felelt Corippus csendesen, mert különböző ismereteim alapján, de vérző homlokod után is ítélve, ha arról van szó, melyik a király, azt kell hinnem. Csak is te lehetsz az. A nép másképp ítél, s másképp ítél a bölcs. Na, eredj szépen haza, is pihent ki magadat. Azzal elbúcsúzott a királytól, miután még egyszer végigvont a lássejem keszkenőjét a homlokán.
Amit a tanár urral nem tehetett volna, feleltem a kalapja alá hajolva, és meglehetősen hálátlanul e szép történetért.
Harmadik beszélgetés. A karácsonyról.
Karácsony közeledvén meglátogattam Horeb tanár urat, és a következő kérdést intéztem nagy feje irányában, mely kopasz és harmatos bőrfelületével szinte gőzölgött a tudományosságtól. Honnan van az, hogy az izraelita tradíció semmi felvilágosítást nem nyújt annak a tündöklő egyéniségnek a személyét illetőleg, aki ezelőtt 20 évszázaddal eljött erre a világra, hogy megváltsa ezt a világot és feldíszítse morális szépségekkel, amint azt tudjuk. Meg fogja engedni, tanár úr, tettem hozzá zsurnalisztikailag, hogy ez egy aktuális kérdés ezen a szent napon.
Ez mindig aktuális kérdés, nem csak ezen a szent napon, mert ez egy tudományos kérdés. Egyébként örülök, hogy ön végre komoly dolgokkal is foglalkozik.
Tette hozzá megelégedéssel, de még mindig egy árnyalat gyanakvással.
Valóban feltűnő az. Több, mint feltűnő, egyenesen meglepő, sőt, megdöbbentő, hogy például a Talmudban és a többi legrégibb írásokban, amelyek pedig híven följegyzik a kor szellemi és erkölcsi mozgalmait, még nyomát sem találjuk Jézus életének, még egy célzást sem találunk arra a forradalmi hatásra, arra a világfelforgató hatásra, amit Jézus gyakorolt az emberiségre. A legnagyobb csend borul Jézusra a vele egykorú írásokban az evangéliumok előtt, amit például Josephus Flavius történetíró jegyez fel róla. Az nagyrészt apokrif betoldás, nem is szólván Tacitusról, aki a későbbi keresztény mozgalmakat Rómában teljesen félreismeri. Nyilvánvaló, hogy izraelita részről még csak nem is álmodt, tehát ennek a názáreti ígysorsosnak sorsdöntő és világmegváltó jelentőségét nem is értették, nem is sejtették, hogy Jézus mit jelent és mit fog jelenteni a világnak. Ezzel szemben gondoljon arra, micsoda mozgalmakkal, micsoda ellenhatásokkal járt a protestantizmus feltűnése, és mennyit írtak arról, és micsoda tűzzel, vassal a későbbi katolikus írók. Ez az érthetetlen hallgatás Jézus szerepéről már nem csak önnek tűnt fel.
Ezek után engedje meg, hogy mindebből levonjam a tanár úr egyetértésével azt a tanulságot, hogy az igazi nagyságok tekintetében teljesen mindegy, ha kortársaik írnak-e róluk, vagy sem.
Ezt nem mondanám ilyen apodiktikusan. A történelem többnyire aszerint ítéli meg az ember dicsőségét, amennyi fényt és világosságot hagyott maga mögött az élete útján a világban. De Jézus egyénisége úgy tűnik, fölött áll a történelemnek. Tüneményes fényét inkább a világ vallási érzülete alkotta meg, mint a történelem. Mert az ember lelkének, hogy örvendjen, hogy boldog legyen, az ember vallási és erkölcsi kielégülésének nincs is szüksége a történelemre. A Jézusról szóló történelmi ítéletet mindenki a maga szívében viseli. Engem például alig érdekel az, mi történt Palesztinában ezelőtt 20 évszázaddal, hogy Jézus hol született, micsoda vallásban, micsoda szülőktől. Engem csak az a morális eszmény, az az örök szépség érdekel, ami árad belőle, a jóság, az irgalom, az alázat halhatatlan emléke és fénye. És ezzel ő is beérheti.
Összeszedvén jegyzeteimet, még egyszer a nagy kopasz fej felé fordultam tisztelettel. Ezeken kívül nem kíván nyilatkozni? Kérdeztem.
Nem kívánok. Nem is érek rá. Mindjárt meggyújtják a karácsonyfát, és nekem még rohannom kell egy taxin, hogy ebben az utolsó órában valami ajándékot vegyek a feleségemnek.
Negyedik beszélgetés. A jó emberekről.
Megpillantván Horeb tanár urat a Váci utcában, rögtön hozzá csatlakoztam. Kérem, tanár úr, mondottam. Nem tudom, miképpen méltóztatik vélekedni ebben a kérdésben, de a magam részéről be kell vallanom, hogy a spanyolországi események módfelett elkeserítenek. Mindenek előtt a rendembere vagyok. Nem is szólván arról, hogy a spanyolok elűzték koronás királyukat, főképpen az nyugtalanít, hogy nem lehet tudni, hová fejlődik ez a dolog. Hát nem igaz? Tettem hozzá a kérdésnek azzal a rugalmasságával, melyel a magam igazát kívántam lerögzíteni.
Azt sohasem lehet tudni, hová fejlődnek a dolgok. Azt még azok sem tudják, akik fejlesztik a dolgokat. Mert ha tudnák, igen sok esetben egészen másképp fejlesztenék. Egyáltalán nagyon kevés az, amit tudni lehet. Főképpen abból lehet a legkevesebbet tudni, amit a leginkább szeretne megtudni az ember. Nem vagyunk tisztában legintimusabb természeti dolgainkkal sem. Egyes gondolkodók szerint például az idők végtelensége talán csak egy perc, két csoda között.
Ez mind lehet, feleltem tisztelettel. De ami tény, az tény. Például tény az is, hogy ez a 13. Alfonz egy nagyon jó és tisztességes ember, aki jobb sorsot érdemelt.
Semmi annyira meg nem hamisítja a történelmet, mint amikor az ember valami tökéletes és abszolút típust állítana fel benne. Jó Fülep is igen jó ember volt a 15. században. Jósága a szó közönséges értelmében főleg nőkkel szemben mutatkozott. És e ponton a leggyöngédebb és leggavallérosabb egyéniségnek tekinthető, aki valaha ült egy trónon, nagyon könnyen sírt például. Azokat a szerencsétlen harcosokat, akik elestek a csatában, a szíve mélyéből megsiratta. De az angolokkal való összetársulása több ember életébe került, mint ha egy szerencsétlen harcos elesett a csatában. Az apja halálakor nagy fájdalmában patakonként ontotta könnyeit, s hogy ezt a halált megbosszulja, patakonként ontotta a vért, azon felül 16 fattya volt, körülbelül 27 hölgytől.
27 hölgy? Ez sok.
Ebből 3 törvényes feleség volt, 24 pedig szerető. Egy egész levéltárokmány maradt Jó Fülöp után. Kitűnő király! 100 és 100 levél és írás maradt utána, ami mind a fattyok eltartására és az anyák és dajkák tartás és tisztelet díjára vonatkozik. Mert amilyen jó ember volt, amilyen gyöngéd és érzelmes szívű, mind erre a sok gyermekre, anyára és dajkára gondja volt, amit hogy soha nem hagyott el senkit életében, akit valaha szeretett egy percig. Most képzelheti különben, micsoda kiváló egyéniség lehetett. Micsoda magas rendű egyéniség, ha az inasa sem volt kisebb ember, mint az a flandriai Van Eyck, a festő, aki olyan gyönyörű szőke hajakkal ábrázolt a szentjeit. Ezt az inasát később megtette tanácsosának, mert az inasok tudva levőleg a legkitűnőbb tanácsadók. El is küldte ezt a Van Eycket néhány más tanácsosába, Portugáliába, Izabella infánsnőért, aki aztán a 3. felesége lett. Ez időtájt semmi más nem érdekelt ezen a világon, csak ez a fiatal Izabella. Boldogan hagyta el Párizst, ahol különben éjség pusztított, s rohant Flandriába, fiatal mátkája elébe. E perctől fogva egész Flandriában, de különösen Brüzs városában, ahova a gyönyörű hercegnő megérkezett, olyan ünnepségek kezdődtek, hogy amikor hónapok múltán lezajlottak, a fél ország belepusztult az adókba, s a költségekbe. Hetekig folyt a bor, éjjel-nappal. Rajna és burgundi bor a legjavából az esőcsatornákban. Ezren és ezren feküdtek hason az utcán a házfalak mentén, és szítták magukba tátott szájjal a kitűnő nedűt, ahogy folyt az eresz alól, a csövekből, s a csatornákból.
Rubenszi kép.
Valóban az.
Felelte a tanár úr kemény kalapja alól, mely mélyen be volt nyomva a fejébe. A két füléig oldalt, szokása szerint.
Ez volt jó Fülöp. Végül megalapította az esküvője napján 1430. január 10-én az aranygyapjas rendet. Voltak éppen a felesége tiszteletére, ezzel a hitves és megnyugtató jeligével. Otronoré, amit magyarul úgy lehetne mondani, soha sem lesz nekem más. A fiatal királyné egyesek szerint nem nagyon bízott ennek a jeligének az ígéretében. Az egyház sem nagyon szerette, kisé pogány zamatja miatt ezt a jászoni aranygyapjút, és Gedeonra keresztelte át. Számosak úgy hitték a 15. században, hogy ez a rengyel a flandriai textilesek győzelmét jelenti, holott ez nem volt más, ez az új rengyel, mint annak a szőke szépségnek az ünneplése és diadala, aki Izabella volt. Az aranygyapjú a király gondolatában a felesége szép szőke peje volt, ezért írt a jeligéül, sohasem lesz nekem más.
Hát ez mindigen tanulságos dolog. De azért mégis nyugtalan vagyok.
Ön olyan, hogy nincs inkvizíció, mint a 15. században, mert akkor több oka lehetne a nyugtalanságra.
Tette hozzá, és kiemelvén tömör fejét a kalapja alól, barátsággal köszönt, és ment.
Ötödik beszélgetés. A reménytelen szerelemről.
Séta közben a Margit szigeten összes panaszaimat, bánataimat és keserveimet előadtam Horeb tanár úrnak. A levelek hullottak a fákról. Az őszi napfény áttűzött a bokrokon, és az indák és gajak között, immár lomb nélkül, a fényben el lehetett látni a Dunáig. A szürkés párákban a horizont mélyén egy álombeli híd hajlott át a folyón. Horeb tanár úr leült egy padra.
Eszembe jut a Francia Tudományos Akadémia egykori főtitkára, aki sohasem panaszkodott. Aki végigélt egy hosszú életet anélkül, hogy egyetlen egy sóhaját hallották volna. Igaz, hogy ez Condorcé volt ez a főtitkár? Az is igaz, hogy abban a tüneményes 18. században élt, amikor bajos volt panaszkodni, mert aki nem volt megelégedve és csak egy hangosabb szót szólott, annak rögtön levágták a fejét.
Bocsánat, vetettem közbe. A helyzet nem analóg. Condorcé tudtommal filozófus volt. Én egyszerűen csak szerelmes vagyok. Sőt, szerelmes vagyok egy hölgybe, aki jóval fiatalabb nálam, és amellett más szeret.
Na lássa!
A tanár úr levette a kalapját. Mindig így vette le a kalapját, finoman, amikor történelmi múltakról emlékezett. Mindig így vette le a legmélyebb tisztelettel történelmi emlékek előtt. Mert máskülönben mindig a fején tartotta ezt a kemény fedőt. Köztudomás szerint mélyen a homlokába nyomva.
Na lássa, Condorcé 22 évvel volt idősebb, mint az a tündéri Zsófi, akit szeretett. Tündéri? Több. Ez a fiatal teremtés számos kortársa tanúsága szerint maga volt az élő fény. Az élő fény női formában. Egyetlen egy szempillantásán minden sugárzott, s megtisztult körülötte. Amellett látszott rajta, hogy valami hiányzik az életéből, mikor Condorcet elébe állt, s megvalván szerelmét megkért a kezét, Zsófia szemlesütve megvallott mindent.
Mi az, hogy mindent?
Tudnélik, hogy más szeret. Más szeret reménytelenül.
Reménytelenül? Nem analóg.
Kérem, a dolgok és helyzetek gyakran meg is ismétlődnek az életben és a történelemben. Mégsem lehet kívánni, hogy teljesen függjék egymást. Már ott is találok némi eltérést, ahol önt, Condorcéhez hasonlítottam. Condorcet csak ugyan filozófus volt. Sőt, az a ritka filozófus volt, aki még meglátta eszméjének gyakorlati megvalósulását, amit önről nem mondhatnék. Azon felül minden reménye abban kulminált, hogy az egész emberi faj boldog lesz egy nap. Gondolom, ön reményei tekintetében beéri kevesebbel. Szóval Condorcet, mint igazi bölcs, elvette a maga Zsófiáját, és 2 évig úgy élt vele, mint ahogy 2 testvér vagy 2 szellem élnek együtt. 2 év múltán, július 14-én, mikor a francia nép ledöntött a Bastille-t, Zsófia már szerette az urát. 1 évvel később gyermekük is született, holott Condorcet már öreg ember volt akkor. Ez egy vulkán volt a hó alatt, ahogy ezt írták róla.
Fejezte be valami bánatos visszatéréssel önmagához, és hallgatott. A levelek lehullottak a fákról. A Duna felől egy hajófüttye szólt, élesen, mint egy vészjel. Szóval, mi a teendő? Kérdeztem a tanár úrtól.
Ha én azt tudnám.
Ezt felelte Horeb tanár úr, s megint sokáig hallgatott.
Hatodik beszélgetés. A francia nyelvről.
Másik nap, megpillantván Horeb tanár urat a kávéház teraszán, mély tisztelettel üdvözöltem, s leültem az asztalához.
Olvasok, kérem,
mondta egy francia újság mögül a rámában. Úgy mondta ezt a ráma mögül, elhárító célzat nélkül, csak éppen mint aki metodikusan megvilágít egy pillanatot, mely nem szorul magyarázatra. Ha a tanár úr elmerül egy hírlapi cikkben, jegyeztem meg alázattal, az nyilvánvalóan több, mint egyszerű újságolvasás.
Minden esetre kritikával, s a tőlem telhető fantáziával kísérem, amit olvasok. Eppetben különösképpen felüdít és meghatja a szívemet a francia miniszterek berlini szereplése. E 2 nap alatt, amíg Berlinben időztek, mennyi szép szó hangzott el ajkaikról. Micsoda finom hangsúlyozással és ritmikával. Arra a különös zeneiségre gondolok, ami a francia nyelvet már a beszéd formájában is olyan művészessé varázsolja. A francia forradalom nagy reprezentánsai, amellett, hogy a szívük mélyéig meg voltak győződve arról, amit mondtak, főképpen a szavak melódiáival és a mondatfűzéseik töppergésével hatottak. Voltak közöttük olyan szónokok is, olyan igazi, javíthatatlan szónokok, akik meg akkor is beszéltek, mikor már bele voltak helyezve a giotinba, és a kés felülről már zuhanóban volt. Például Duroa odaszíjazva a deszkához, egész testével vízszintesen a bárd alatt, a fejével a kosár fölött, amelyben ez a fej levágva a törzsről be kellett, hogy hújjon, még felkiáltott. Nagyszerű szónok! Franciák, egyesüljetek! Ölelkezzetek össze! Szeressétek egymást! Csak így lehet megmenteni a köztársaságot! Ezt mondta ez a Duroa. És ami talán a nevetséges szavakban figyelemre méltó, korántsem az, hogy ilyen drámai helyzetben hangzottak el is, ami nyilvánvalóan emeli morális értéküket. Ami figyelemre méltó, hogy mondatokra csoportosítva, és a mondatok bizonyos időtartamhoz arányítva pontosan betöltötték azokat az utolsó perceket, amelyek egy szónok életét a haláltól elválasztják. Betöltötték egy megszűnő élet és egy meginduló gép közötti űrt. Egyetlen egy hanggal, egy betűvel nem volt ez se több, se kevesebb, mint amennyi kellett, hogy legyen egy ilyen kurta lehetőségre és rövid spáciumra. Se több, se kevesebb, mint amennyi térben és időben maradék nélkül elmondható lehetett. Úgy ki volt szabva, mint egy Mozart szonatina két határ közt, olyan tökéletesen. Igazi szónoki bravúr, amelyhez hasonlót keveset ismerek a történelemben.
Nem tudok hozzászólni a kérdéshez, feleltem, mert te Duroa esetében nem lévén kellőképpen tájékozva, nem tartanám illőnek, hogy a tanár úrral vitatkozzam, és tovább fűzzem a fonalat.
Ne is fűzze, ez csak bízza rám. Ez a kitűnő Duroa ismerte a szavak hatását bizonyos szituációkban. Egész forradalmi szerepléséből csak ez a pár mondat maradt. De ez egy nagy iskola. S visszatérve a francia miniszterekre, megint csak a sok szép beszédre gondolok. Engem valójában inkább a filológia érdekel, inkább a művészet, mint a politika. Csak ugyanúgy tűnik, hogy csak az iged dicső és nagy, ami megvalósul elhangzása nyomán, ha ugyan megvalósul valami, az vagy képzelt, vagy tökéletlen. Soha a szépség nem válhat annyira valóvá, mint amennyire a szó ezt ki tudja fejezni.
Különösképpen a francia szó.
Úgy van. Nem lehet tagadni, hogy a legszebb dolgokat a világon elsőben is francia nyelven mondták. Aki először mondta azt, hogy szabadság, az ezt franciául mondta. Szó sincs róla, a régi görögök és latinok is mondtak figyelemre méltó szép dolgokat. Egy némely mondat konstrukciójuk, mintha márványból volna faragva, vagy bronzból volna öntve, de az emberi jog és igazság formuláját legelsőbben francia szavak proklamálták. Egy pár igen hasznos francia mondat áll az emberiség rendelkezésére évszázadok óta, ez mind él, virul és cseng. Ebben mindenki megtalálja magáét, a szegény épp úgy, mint a gazdag, az előbbi a jóságnak és irgalomnak minden kifejezését, mert nem lehet tagadni, hogy a francia nyelv a maga bőségével és kincseivel nagyon jó és hasznos a szegény embereknek. Viszont a gazdagok is megtalálják benne fényes eszközeiket. Ez egy liberális nyelv. Ez talán a legkitűnőbb hangszer az emberiség szolgálatában. Amit itt olvasok, az a pár francia mondat, az megvallom vigasztaló számomra, mert hiszen olyan kevés az manapság, ami még vigasztaló. Be kell írni a nyelv zenéjével, szép fordulatokkal, mondatokkal, az emberi szó művészetével. Be kell írni azzal, ami szépen hangzik.
Ezeket mondván a tanár úr megint eltűnt az újságráma mögött.
Beszélgetések Horeb tanár úrral. Szomori Dezső regényének rádióváltozatát hallották. Az első rész hangzott el. Szereplők: Horeb Homér, Kézdi György. Fiatal újságíró: Szirtes Balázs. A felvételt Táncos Tamás és Maksai Helga készítette. Zenéjét Kakó Gyula állította össze. Szerkesztette és rendezte Varsányi Anikó.
A rádióváltozat 2008-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, április 21-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Két dobos című orosz mesét Somogyvári Rudolf mondja el.
Kolja egész vasárnap délelőtt dolgozott. Fúrt, faragott, kopácsolt, délutánra elkészült a ládikó. Megmutatta édesapjának. Apa, nyisd fel a tetejét! Az apa fel akarta nyitni a ládikót, de nem tudta. Leszögezted? Kérdezte. Dehogy, mosolygott Kolja. Titkos zárat készítettem rá. Senki nem tudja kinyitni. Miért kellett neked a titkos zár? Csodálkozott az apja. Mit akarsz benne elzárni, és főleg ki elől? Kolja a kis húga felé kacsintott, és így felelt. Először is van mit elzárnom, és azt is tudom, ki elől. Tánya megsértődött. Azt hiszem, tévedsz, kiáltotta. Még soha semmit nem vettem el tőled kérés nélkül. Miért árulkodsz rám? Másnap reggel, amikor Tánya egyedül maradt otthon, Kolja iskolába ment, édesapja munkába, édesanyja pedig a piacra, nyomban előkerítette az ágy alól a ládikót, de a teteje nem nyílt fel. A kislány sokat vesződött vele, kíváncsisága pedig nőttön nőtt. Mit dughatott el előlem? Mormogta magában. Nem olyan ez a mi Koljánk, aki ok nélkül titkos zárat készít? Hirtelen egészen véletlenül megnyomott egy kis szögfejet, amely a tető oldalából állt ki. Valami kattant a ládikóban, és felnyílt a teteje. Füzetek, könyvek, lehúzós képek voltak a ládikó tetején, aztán tép egy csúzli, egy darab kék kréta, végül négy üres patron került Tánya kezébe. Ó, kiáltott fel Tánya, ezt aztán igazán nem érdemes titkos zár alá tenni. Miattam szabadon is lehetnének, én bizony nem nyúltam volna hozzá. Mi jutott eszébe? Kellenek is nekem az ő patronjai. De mégiscsak talált valami figyelemre méltót a ládikó fenekén. Egy piros szalaggal átkötött kék dobozt. A doboz tetejét a metró egyik bejáratának a képe díszítette, a bejárat fölött nagy M betű piroslott. Csokoládé, suttogta Tánya, hogy nem szégyeli magát ez a Kolja, eldugta előlem a csokoládét, pedig még sohasem sajnálta tőlem. Tánya sokáig forgatta kezében a kék dobozt, végül elhatározta, megnézi, milyen csokoládé van benne. Ezüst papíros, vagy csak sima? Óvatosan lefejtette róla a piros szalagot, és kinyitotta a dobozt. Négy sor volt a dobozban, mindegyikben 5-5 szem csokoládé, minden darab szép ezüst papírba csomagolva. Vajon töltötte a csokoládé, vagy csak sima? Kíváncsiskodott Tánya. Óvatosan leszette az egyik szemről az ezüst papírt, nehogy megsértse. Sötét barna volt, apró barázdákkal. Milyen lehet az íze? Kíváncsiskodott tovább, és széttörte a csokoládét. Rózsaszín töltelék volt a belsejében. De hát egy szemből nem állapíthatta meg szegényke, hogy igazán jó-e a csokoládé. Már a harmadikat kóstolgatta, amikor ujját nyalogatva így gondolkodott. Lám, milyen jó csokoládét tart Kolja a titkos lakat alatt. Aztán mégiscsak megszólalt a lelkiismerete. Júj, mit tettem, hiszen Kolja megtudja, elmondja mamának, ő pedig a papának, és akkor nem vesznek nekem karácsonyi ajándékot, sőt a nevem napjára se kapok semmit, és ennek is Kolja az oka, miatta kapok ki mindig, és csak azért, mert nem szeret. Tánya a szíve mélyéig elkeseredett. Olyan bánatos volt, hogy vett még egy szem csokoládét, és megette. De ettől még semmit nem javult a helyzet, és egyre azon törte a fejét, mit is tehetne. Jó ötlete támadt. Fogott egy darab barna rozskenyeret, abból sodort négy golyót, belecsavart az ezüst papírba, és visszatette a dobozba. Az álcsokoládé annyira hasonlított az igazira, hogy amikor másnap Tánya kivett 5 szemet a dobozból, az 5 közül az egyik a kenyérből készült csokoládé volt. És néhány nap múlva hiába keresett, hiába kutatott, egyetlen valódi csokoládét sem talált a dobozban. Itt valami tévedés történt, aggodalmaskodott Tánya. 20 csokoládé volt a dobozban, és én csak 19-et ettem meg, tehát egy valódinak még kell benne lenni. Az utolsó szemet azonban nem sikerült megkaparintania, mert megkezdődött az iskolai szünidő. Tánya egész nap izgatottan leste Kolja arcát, de nem vett rajta észre semmit. Később az apa meghozta karácsonyfát. Fel kellett díszíteni, telefonálni kellett az ismerősöknek, és figyelmeztetni őket, hogy nem csak fenyőfa ünnep lesz, hanem névnap is, nehogy megfeledkezzenek az ajándékokról. Ennyi munka között Tánya nem is gondolt Kolja csokoládéjára. Sok vendég érkezett a névnappal összekötött fenyőfa ünnepre. Elhalmozták Tányát szerencsekívánatokkal, és átadták neki az ajándékokat. Utoljára Kolja köszöntötte fel Hugocskáját. A vendégek szeme láttára kihúzta az ágy alól a ládikót. Tánya előtt sem titkolódott tovább, ujját rászorította a kiálló szög fejére. A tető felpattant, Kolja kivette a kék dobozt, és ünnepélyesen átnyújtotta Hugocskájának. Tessék, mondta. Eltettem karácsonyra. Tombolán nyertem a színházban. Csak arra kérlek, Tányecska, adj egy szemet nekem is. Szeretném megkóstolni. Olyan régen rejtegettem, és nem nyúltam hozzá. A vendégek mosolyogtak, édesanyja megsimogatta Kolja fejét, Tánya pedig lesütött szemmel hallgatott. Remegő kézzel kibogozta a fényes selyemszalagot, és felnyitotta a dobozt. Kolja válogatás nélkül kivett egy szemet, lefejtette róla az ezüst papírt, és bevette a szájába. Tánya megremegett. Most mindjárt kiköpi, és minden kiderül, gondolta rettege. Tessék, Tányecska, kínálta Kolja, kóstold meg te is, milyen finom. És csak, rózsaszín a tölteléke, vegyél egyet, kóstold meg. Nem lehetett ellenkezni. Tessék, ez mindig így van, gondolta Tánya, miközben rágta a megkeseredett száraz kenyeret. Egyetlen valódi volt köztük, és éppen az jutott Koljának. Nekem soha sincs szerencsém. Nos, ízlik? Érdeklődött Kolja. mit is válaszolhatott volna. Nagyon, suttogta, és alig tudta könnyeit visszafojtani.
A két doboz című orosz mesét Somogyvári Rudolf mondta el. Szerkesztette Molnár Magda, rendezte Solymosi Ottó. A felvétel 1970-ben készült, és legutóbb 2001. szeptember 9-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Tizenöt óra, köszöntöm hallgatóinkat.